Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg a mi szívünket, szenteld meg előtted való elcsendesedésünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a pihentető hétvégét, az elmúlt napok felüdülését a nagy meleg után. Köszönjük, hogy elkerültek a nagy viharok, a természeti katasztrófák bennünket. Hálásak vagyunk a szeretetért, amit átélhetünk a veled való közösségben. Köszönjük, hogy óvsz bennünket akkor is olyan helyzetekben, amikor arról sincs tudomásunk, hogy veszélyben vagyunk. Kérünk, óvj bennünket, ne csak a testünkben, hanem a lelkünkben is. Szeretnénk melletted maradni, a kísértésekben megállni, a lehetőségeket a szolgálatra, az imádságra, a közbenjárásra meglátni és élni azokkal. Kérünk a betegekért, gyógyítsd őket, a gyászolókat vigasztald és erősítsd. És imádkozunk, hogy ma az előttünk lévő nehezebb ige szakaszban is hadd találjunk üzenetet hazavinni, és hadd legyen vágyunk többet kapni tőled. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom az első Korintusi levél 14. részéből, az első 19 verset, valamint a 26-tól 33-ig terjedő verseket, az igét hosszára való tekintettel leülve hallgassuk meg. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig profétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha profétálnátok, mert nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épülhessen belőle. Ha pedig testvéreim, elmegyek hozzátok és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok egyúttal kinyilatkoztatásban, vagy ismeretben, profétálásban, vagy tanításban? Az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár lant, ha nem adnak különböző hangokat, hogyan ismerjük fel, amit fuvolán vagy lanton játszanak? Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog harcra készülni? Így van veletek is, amikor nyelveken szóltok. Ha nem szóltok világosan, hogyan fogják megérteni, amit beszéltek? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értelmetlen. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélőnek is idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. Ezért ti is, mivel rajongtok a lelki ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. Ezért, aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon adni, mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. Hogy is van tehát ez a dolog? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel. Dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, akkor aki az avatatlanok helyét foglalja el, hogyan fog áment mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, hogy mit beszélsz? Mert te ugyan szépen adsz hálát, de a másik nem épül belőle. Hálát adok Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de a gyülekezetben inkább akarok 5 szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mint sem 1000 szót nyelveken. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, minden az épüléseteket szolgálja. Ha nyelveken szól is valaki, 2 vagy legfeljebb 3 szóljanak, mégpedig egymás után, egy valaki pedig magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és Istenhez. A proféták pedig 2 vagy 3 szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el. Mert egyébként mindnyájan profétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. A profétákban levő lélek pedig alárendeli magát a profétáknak. mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek Isten. Kedves testvérek, biztosan ismerik sokan azt a mondást, hogy aki nem ért hozzá, azt tanítja. Látszólag értelmetlen ez a mondás, hiszen hogyha valaki valamihez nem ért, akkor hogy tudná azt tanítani? Az ellenkezője lenne éppen logikus, azt tanít valamit, aki igazán érti azt a dolgot, amit tanítania kell. De hát érezzük, hogy nyilván ebben a mondatban hangsúlyos a gúny is. Hiszen a mondatot lehetne így fordítani, hogy aki pedig ért hozzá, azt csinálja. Nos, az is igaz, hogyha valaki valamilyen tudománynak az alapjait kiválóan ismeri, akár egyetemi szinten, az nem biztos, hogy a gyakorlati munka végzésben ugyanolyan jó. Lehet, hogy valaki mondjuk villamosmérnöki karon, itt a Miskolci Egyetemen oktató, vagy akármi tanszékvezető is lehet, és mégis, amikor elromlik a tévéje, kihívja a tévészerelőt. Lehet, hogy ezen megbotránkozna valaki, hogy szerelőt hív. Hát ő egymilliószor képzettebb, mint az, aki 3 vagy maximum 4 évet végzett egy középiskolában, mely nem tudja megcsinálni. Hát azért, mert kiválóan ismeri az alapokat, de annak a szerelőnek van gyakorlati tapasztalata. Azért mondom el mindezt bevezetésképpen, mert megmondom őszintén, egy kicsit hasonlóan érzem magam a mai délelőttön. A mai igeszakasz az egyéves bibliaolvasó vezérfonalunk szerint egy olyan témát hoz elénk, amiről viszonylag sokat tudok, elméletben, de a gyakorlatban nem, vagy kevésbé. Az első korintusi levél 14. része a prófétálásról és a nyelveken szólásról szól, ma inkább a nyelveken szólásról lesz szó, és nekem ez az ajándék nem adatott. A Biblia, az Új Szövetség beszél nekünk lelki ajándékokról. Sokféle lelki ajándékról olvasunk Pál leveleiben. Többek között ilyeneket olvasunk: tanítás, intés, vezetés, könyörület, gyógyítás, csodatevő erők, prófétálás, lelkek megítélése, nyelveken szólás magyarázata, és még vannak mások is. Az első dolog, amit érdemes tisztán látni, hogy a lelki ajándékokat máshol az ige kegyelmi ajándékoknak is mondja. A kifejezés eredete onnan származik, hogy valaki, egy hadvezér, mondjuk jött haza a csatából, egy győztes csatából, sőt várta a nép, ünnepelte, dicsőítette a győzelemért, és ő pedig nyilván abból, amit esetleg elraboltak, elhoztak a csatából, arról az idegen földről, ajándékokat szólt szét a népnek. Ez volt a kegyelmi ajándék. Örömében adta a hadvezér. Isten kicsit ehhez hasonló módon adja örömében, kegyelmében ajándékokat az övéinek. Olyan ajándékok ezek, amelyek lelki természetűek, ezért használjuk rá más szóval a lelki ajándékok kifejezést. A mai igében a nyelveken szólás ajándékával kapcsolatban kapunk tanítást. De meg lehetne kérdezni azt, hogy miért kell ehhez tanítás. Ha valaki kap egy ajándékot, nem biztos, hogy jól tudja ezt használni. Gondoljunk csak bele, hogy most ebben az időszakban, ami mögöttünk van, ebben a bezártságban, milyen sokan voltak, akik az idős szülőknek, nagyszülőknek, dédszülőknek okos telefont adtak ajándékba. Azt mondták, odaadjuk ezt azért, hogy tudjuk tartani egymással a kapcsolatot, és ne csak halljunk, hanem lássunk is. És hát milyen sok olyan nagyszülő, dédszülő volt, aki mikor kezébe kapta a telefont, mondta, hogy hát én azt tudom, mit kell ezzel csinálni, nekem ez nem kell. És aztán elkezdték a gyerekek, az unokák, a dédunokák magyarázni a használatát, és belejöttek. Belejöttek nagyon sokan. Én is sok embert ismerek, aki most már alapszinten, amennyire szükséges, tudja használni ezeket az eszközöket. Isten a lelki ajándékokhoz ad nekünk segítséget, hogy jól éljünk vele. Ahogyan azonban karácsonykor nem mindenkinek ugyanazt az ajándékot vesszük, hanem mindenkinek azt, amit a legjobbnak gondolunk, Isten ugyanígy tesz velünk is lelki téren. A lelki ajándékok nem mindegyikét kapja meg minden hívő ember. Kinek-kinek úgy adja, ahogyan azt ő jónak látja. És ez megint csak fontos azért, mert vannak olyanok, olyan felekezetek, vagy olyan személyek, olyan keresztények, akik egy bizonyos lelki ajándékhoz ragaszkodnak, és azt mondják, hogy valakinek ez nincs, akkor az nem is hívő ember. Többek között a nyelveken szólást egy ilyennek tartják. Ha valaki nem tud nyelveken szólni, az nem keresztény. Ez nem igaz. Isten az ajándékokat úgy adja, ahogyan szeretné, ahogyan ő akarja. Ugyanakkor van ennek egy másik oldala is, ugyanis lehet kérni is ezeket az ajándékokat. Van, hogy valaki azért nem rendelkezik valamilyen lelki ajándékkal, mert nem is kéri, nem is érdekli. És van olyan, hogy Isten mást ad, mint amit szeretnénk. Ő ismer bennünket a legjobban, és a legjobbat adja nekünk. Az tény, hogy nagyon sok lelki ajándék az idők folyamán sajnos kikopott az egyházból, különösen is a történelmi egyházakból. De ez nem azt jelenti, hogy ezek a lelki ajándékok már nem léteznek. Vannak olyanok, még bibliai tudósok is, akik azt vallják, hogy ez csak az apostoli időkben létezett, és aztán az apostolokkal együtt ez mind kihalt. De ez nem így van. Ma is léteznek ezek az ajándékok. Na most már konkrétan erre figyelve, mi a nyelveken szólás? A pünkösdi történet valami hasonlóval kezdődik. Kiálltak az apostolok Jeruzsálemben prédikálni, és a hallgatóság maga csodálkozott rajta, ők mondják így, hogy mi történik itt, mindenki a maga nyelvén hallja ezeket az embereket. Hát ezek tanulatlan, majdhogy nem buta halászok legnagyobb részt, hát ezek nem jártak főiskolára, meg egyetemre, nem részesültek képzésben. Honnan tudnak ennyiféle nyelvet? Nem tanultak. De Isten a lelke által abban a pillanatban megadta. És olyan nyelven beszéltek, amit azoknak az embereknek hallaniuk kellett. Valószínűleg ezek alapján itt is a nyelveken szólás ajándékával találkozunk. A nyelveken szólás tehát jelenti azt, hogy Isten az ő lelke által az adott, az ő benne hívő embert megragadja, és képessé teszi egy olyan nyelven való beszédre, amit ő maga nagy valószínűséggel nem is ismer és nem is ért. Pál apostol aztán beszél arról, hogy aki nyelveken szól, az önmagát építi. Illetve arról is, hogy akkor szólaljon meg nyelveken az illető, ha van, aki ezt meg is magyarázza. És ezekből sok mindent megérthetünk. Megértjük azt, hogy aki nyelveken szól, az nem esik extázisba. Nem arról van szó, hogy valaki nyelveken szól és rédületbe esik, és nem tud semmit magáról, önkívületi állapotban őrjön, és halandzsázik valamit össze-vissza. Nem erről van szó. Mihez lehetne leginkább hasonlítani? Leginkább talán ahhoz, amikor a legnagyobb mélységben átéljük az imádságban az Istennel való közösséget. Amikor igazán-igazán oda kerülünk ebbe a mennyei szférába. Amikor szinte tapasztalható módon ott van velünk, mellettünk az Úr. Vele akarunk beszélni, közösségben lenni, és van, hogy ezt átéljük. De amikor ennyire intenzív a kapcsolatunk az Úrral, az nem jelenti azt, hogy megsüketülünk a külvilág számára. Az nem jelenti azt, hogy nem tudunk semmiről sem. Imádkozunk, de attól függetlenül azért még, hogyha dörömbölne valaki a szobánk ajtaján, akkor hallanánk, vagy hallani szoktuk. Tehát nem szakadunk ki a saját dimenziónkból teljesen, az értelmünk megmarad. Aki nyelveken szól, az talán még ennél, ami intenzív imádságunknál is intenzívebben éri át az Istennel való kapcsolatot, de nem veszíti el a tudatát. Bármelyik pillanatban abba tudja hagyni ezt a nyelveken szólást, vagy el sem kezdi, ha nem akarja. A nyelveken szólást igazából két részre is oszthatjuk. Az egyik részét lehetne talán jobban nyelveken imádkozásnak nevezni, és ez az, amiről azt mondja Pál, hogy az ember önmagát építi vele. Nyelveken imádkozás közben annál is mélyebb és intenzív kapcsolatot tudunk megélni az Úrral, mint amit valaha el tudunk képzelni. Valami elképesztő öröm, megmagyarázhatatlan békesség lesz úrra az emberen. És a nyelveken szólásnak a másik része pedig az, ami maga a nyelveken szólás. Ilyenkor valakinek Isten mond valamit, és ő azt kimondhatja, nem tudja, hogy mit mond, de az üzenet akar lenni mondjuk egy közösségnek. Isten elmondja annak az embernek az üzenetét, és azt akarja, hogy ez az a közösségnek is lehessen üzenet gyanánt. Azt mondja Pál apostol, hogy az nagyon fontos, hogyha ilyen adatik csak akkor szólaljon meg az ember nyelveken, hogyha tudja is, van, aki megmagyarázza majd. Itt érkezünk vissza oda, hogy a nyelveken szólás miatt senki nem veszíti el az önkontrollját, nem kerül önkiveleti állapotba. És ezért mondja Pál azt, hogy ha valaki az Isten tiszteleten úgy érzi, hogy nyelveken kellene szólnia, de nem lesz, aki megmagyarázza, akkor ne beszéljen. Mi értelme van annak, ha itt most valaki közöttünk tudna nyelveken szólni, és akkor ide kiállna és elkezdene egy ilyen nyelven beszélni, mit csinálnánk? Csak néznénk rá. Nekünk ez nem jelent semmit. Nem értünk belőle egy kukkot sem. Ő valamit beszél, de mi nem tudjuk, hogy mit. Ellenben, ha valaki megkapná annak a magyarázatát is, és mikor ő elmondta, az a másik pedig megmagyarázna, hogy ezt mondta, ezt üzeni Isten, az már valami. De ha nincs, aki megmagyarázza, akkor hallgasson. Akkor ne botránkoztasson, ne beszéljen olyan dolgot, amit senki más nem ért. Mindezekről a Biblián kívül többek között egy olyan nagyon kedves jó barátomtól tudok, aki az egyik alkalommal az autójában utazott, vezetett és közben imádkozott. És imádság közben, miközben ő ott magában imádkozott, egyszer csak azt vette észre, hogy olyan nyelven beszél, amit ő nem ismer. Na, ekkor kapta meg Istentől autóvezetés közben a nyelveken szólás ajándékát. Mikor ezt nekem elmondta, akkor nyilván rengeteg kérdésem volt, és ő szépen felvilágosított, és elmagyarázta, hogy úgy van pont, mint a Bibliában. Nem veszítem el az értelmemet, de nagyon jó érzést tölt el, és aztán arról is beszélt, hogy bármikor abba tudja hagyni, vagy el sem kezdi, és azt mondja, hogy nem is szokta elmondani senkinek, nekem, mint jó barátjának elmondta, meg még néhányan tudnak róla, de egyébként nem mondja, mert nem dicsekszik. Ez nem dicsekvésre adatott, hanem ahogyan benne van a Bibliában, engem épít. Nekem nagyszerű, nekem csodálatos, elsősorban. És mondja, hogy hangosan csak akkor szokott azon a nagyon kevés alkalmak esetén, amikor olyan körben van, hogy tudja, többen is tudnak nyelveken szólni. Egyébként pedig nem is híreszteli, nem is mondja, mert ez őt építi egyedül. Azt gondolom, hogy általában a református gyülekezetekben és a mi gyülekezetünkben is nagyon kevesen kapták a nyelveken szólás ajándékát. Ahogyan mondtam is, az ajándék az ajándék. Azért is ajándék, mert aki ajándékoz, annak adja, akinek szeretné. Ugyanakkor attól tartok egy kicsit, hogy manapság azért sem kapjuk ezeket a lelki ajándékokat, mert nem igazán érdekel bennünket. El vagyunk a magunk kényelmes életében, földi örömökre szívesebben vágyunk, a földi tapasztalatokra, nagy utazások, egzotikus élvezetek, természet fölötti képességekkel rendelkező, hősökről szóló szuperfilmek, ezek nagyrészt kielégítik a mai kor emberét. És ezek hajlamosak bennünket is beszippantani, és ez elég. Elég élmény. Azt szoktuk mondani, hogy Isten Jézus Krisztusban mindent odaadott nekünk, és ez igaz is. Az egyetlen fia feláldozása révén a haláltól, a jogos és méltó kárhozattól mentett meg bennünket. Jézus Krisztusban valóban a teljességet kapjuk. De Istennek ezen túl is, még ráadásképpen más ajándéka is lenne nekünk. Szeretne minél inkább a maga jelenlétébe és szeretetébe bevonni. És ezt most mi különösen is átélhettük az elmúlt időszakban, amikor nem találkozhattunk. Mert ugye ott voltak az eszközök, a számítógép előtt, a mobiltelefonon, már nagyon sokan láttuk a másikat, de ez nem ugyanaz, mint amikor leülünk egy asztalhoz. Ez nem ugyanaz, amikor a másikkal kezet fogunk. És Isten azt mondja, hogy én szeretnélek még közelebb vonni magamhoz benneteket. A mai ige arra hívja fel a figyelmünket, amit az egyik ifjúsági énekünkben így énekünk, még többet tőled, még többet. Isten szeretne nekünk még többet adni, azért megtapasztalható jelenlétéből és a vele való kapcsolatából többet részesülhetünk. És bátorít is bennünket az ige, hogy akarjunk többet. Nem több, nem jobb, nem különlegesebb az a hívő ember, aki tud nyelveken szólni, vagy profétálni, vagy ehhez hasonló. Ez nagyon fontos. De lehetséges többet kapnunk az Úrtól, érdemes erre is törekedni, és érdemes ezeken gondolkozni, egymás között beszélgetni, és róla majd otthonainkban. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy meg akarsz bennünket ajándékozni sok-sok mindennel, de azért a legnagyobb ajándék számunkra te magad vagy, aki ott hagytad a mennyek dicsőségét, hogy nekünk örök életet szerez. Vállaltad értünk a halált és a szenvedést, a poklot, a kínok kínját. Ennél nagyobb ajándék nincs. De köszönjük, hogy emellett akarsz nekünk adni még másokat is. Köszönjük, Urunk, azokat a lelki ajándékokat, amiket talán felismertünk már önmagunkban, és imádkozunk, hogy ha ez neked is kedves, részesíts bennünket többen. Szeretnénk, Urunk, még jobban ismerni téged, még inkább közösségben lenni veled. Vágyunk többre tőled. Kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg bennünket. Segíts így növekedni a veled való kapcsolatban, egészen addig, amíg majd a mennyek országában leszünk, ahol már nem lesz se nyelveken se szólás, se profétálás, se semmi más, hanem veled leszünk teljes közösségben. Kérünk addig is, addig a napig is, tölts be bennünket a te szereteteddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket.